Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A boldogságos szűz, akit nyelvünk szentségesnek mond, a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült igének. Már a 4. században megtalálható az Isten anyja cím, amit az efezusi zsinat tett dogmává. Ezt a hitigasságot ünnepeljük január 1-én. Január 1-e Julius Cézár rendeletétől kezdődően az év első napja. A kereszténység főleg bűnbánati gyakorlatokkal kívánta felváltani a rómaiak tobzódásba merülő ünnepléseit karácsony 8-ának utolsó napjára, és így a római naptári év első napjára helyezve az Isten szülőről való megemlékezést. Az ünnepet a Krisztusról vallott hitigasságok fényében szemléljük. Ő valóságos Isten és valóságos ember. Születése Máriától emberi természetének bizonysága. De mert Jézus valóságos Isten, a második isteni személy, azért illeti meg Máriát az Isten anyja elnevezés, ahogy ezt az efezusi zsinat leszögezte. Jézus Krisztus a boldogságos szüzet édesanyánkul adta. Ezért az év első napján az egész esztendőt az ő anyai gondoskodásába ajánljuk. Engedd el adósságainkat, add nekünk a te békédet. Ez a címe Ferenc pápa üzenetének, amelyet a béke 58. világnapjára, január 1-jére írt. Ferenc pápa mint fogalmaz, a mennyei atya által nekünk ajándékozott új esztendőnek, a reménynek szentelt jubileumi évnek a kezdetén őszinte szívvel kívánok békét minden nőnek és férfinak, különösen azoknak, akik úgy érzik, hogy egzisztenciális helyzetük padlóra küldte őket, saját hibáik elmarasztalták őket, mások ítélete összetörte őket, és nem lebeg a szemük előtt bizakodásra okot adó jövőkép. Reményt és békét kívánok mindnyájatoknak, mert ez kegyelmi év, mely a megváltó szívéből származik, fogalmazott Ferenc pápa. A Szentatya által a 2025. évi béke világnapjának témájául a Bocsásd meg vétkeinket, add meg nekünk a te békédet témát választotta, mely megfelel a jubileumi év bibliai és egyházi értelmezésének. A béke világnapját minden évben, január 1-én, Szűz Mária Isten anyaságának ünnepén tartjuk. A világnap 1967-es, 6. Pál pápa által történt bevezetése óta a pápák megragadták az alkalmat, hogy az e napra szóló üzenetekben olyan témákkal foglalkozzanak, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete, az emberi jogok, a diplomácia és a gazdasági fejlődés. Fáklyás felvonulás és imádság lesz Budapesten a békéért január 1-én. Az év első napján, a béke világnapján Budapesten fáklyás felvonulásra és imádságra hív mindenkit a Sant'Egidio közösség. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottságának elnöke vezeti az ökumenikus imádságot. A budapesti felvonulás tehát 2025. január 1-én 16:30 a Salkaházi Sára emléktáblától indul, mely a vértanú nővérről elnevezett alsó rakparton a Szabadság híd pesti hídfőjénél található, és az egyetemi templomnál ér véget, ahol 17:30 ökumenikus imádság kezdődik. Január 1-én indul a vidéki otthon felújítási program. Hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán, ahol a legfontosabb tudnivalókat is ismertette egy videóban. Zsigó Róbert emlékeztetett, sikeres volt a 2021-es otthonfelújítási program. 370 000 család használta fel az állami támogatást otthona felújítására. A 370 000 család otthona 770 milliárd forintból újult meg 2021-ben és 2022-ben, mutatta be az államtitkár egy grafikán. Közölte, a korábbi otthonfelújítási program tapasztalatait beépítő január 1-én induló vidéki otthonfelújítási program az 5000-nél kevesebb lakosú településeken élő családokat segíti otthonuk korszerűsítésében. A támogatás a települések 91%-án 2887 kis településen vehető igénybe. Végül az időjárásról. Döntően ködös, borult párás időre számíthatunk. Hajnalra délnyugaton már szakadozhat a felhőzet. Szitálás, ónosszitálás, hószállingózás, illetve zúzmara képződés előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és 0 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán, a naposabb tájakon 3-8, a borult részeken 2 fok alatt alakul. Híreket hallottak.
A nap verse. Kányádi Sándor. Új esztendő. Új esztendő, új esztendő. Nem tud rólad a nagy erdő, sem a hó alatt a határ, sem a határ fölött szálló árva madár. Új esztendő, új esztendő, nem volt a nyakadban csengő, nesztelenül érkeztél meg, lábad nyomát nem érezték az ösvények. Csak a hold, az elmerengő, csak a nap, az alvajáró jelezték, hogy újra megjő éjfélkor az esedékes újesztendő. Csak mi vártunk illendően, vidám kedvel, ünneplőben, csak a népek vártak téged. 365 napi reménységnek.
Kányádi Sándor új esztendő című versét Fehér István előadásában hallották. Kányádi Sándor 1929. május 10-én született a romániai Nagygalamfalván, székelyföldműves családban. Költői tehetségét Páskándi Géza fedezte fel. 50-ben a Bukaresti Ifjú Munkás című lapban közölte első versét. A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem nyelv- és irodalomtudományi karán szerzett magyar irodalom szakos tanári diplomát 1954-ben. A következő évben jelent meg első verses kötete, a Virágzik a cseresznyefa. 55 és 60 között a dolgozónő, majd nyugdíjazásáig, 90-ig a Kolozsvári Napsugár című gyermeklap szerkesztője volt. Kányádi tevékenyen részt vállalt az irodalmi életben. 67-ben utazott először nyugatra. Bécsben megtartotta a Líránkról Bécsben című előadását. A 70-es években megfordult Norvégiában, Svédországban és a tengeren túlon is. 84-ben hosszabb észak- és dél-amerikai előadó körúton vett részt. 92-ben Izraelben mutatta be erdélyi jiddis népköltészet fordítását. 87-ben meghívták a Rotterdami Nemzetközi Költő Találkozóra, de mivel nem kapott útlevelet, kilépett a Romániai Írószövetségből. 93-ban Kossuth díjjal jutalmazták, 2014-ben a Nemzetművésze címmel tüntették ki. Kányádi Sándor 2018-ban hunyt el Budapesten.
Mindennapi egészségünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2024. december 30-a van, hétfő. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai adásunkban három témát hozunk önöknek. Előbb egy részletet idézünk fel Balogh Beát, a klinikai szakpszichológussal, a Rotary Klub Miskolci Angyalok csoportjának soros elnökével készült riportunkból. Egy stroke rendezvényről, elmúlt évről, tervekről is lesz szó. Majd dr. Mosolygó Marcell, görögkatolikus pap karácsonyi gondolatait sugározzuk, adásunk végén pedig Borongai József atyát, a Miskolcavas görögkatolikus egyházközség parókusát hallhatják, aki a Szentföldről tartott előadást. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek be a stúdiónkban. Szervusz!
Szép napot kívánok én is mindenkinek!
A napokban vettetek át egy díjat, ami egy internetes szavazással volt összekötve. Mondjuk az előzményeket, hogyan is kezdődött? Ez egy stroke rendezvénnyel kezdődött, ugye?
Igen. Ez egy országos rendezvény volt. Az összes Rotary klubnak meg volt hirdetve ez a lehetőség, és 17 város vett részt ebben a programban országszerte. Az egyik a mi városunk volt, ahol három Rotary klub is létezik, és a három klub együttes szervezésében valósult meg ez a program.
Miről szólt ez a program? A stroke-ról elsősorban.
Így van. A cél az volt, hogy mivel a stroke Magyarországon a negyedik vezető halálok, szerettük volna, hogy minél több emberrel megismertessük ennek a tüneteit, azt, hogy hogyan lehet nagyon gyorsan segíteni, hiszen itt ez egy olyan betegség, ahol a segítségben az időfaktor nagyon-nagyon fontos. Tehát ha valaki egy órán belül megfelelő ellátásra jut, akkor nagy esélye van arra, hogy teljesen meggyógyul, vagy minimális tünetekkel tudja folytatni az életét. Egy órán túl viszont már olyan súlyos sérülések keletkeznek az agyon, az idegrendszeren belül, amelyek elsősorban halálhoz, másodszorban pedig súlyos bénulásokhoz vezetnek. És szerettük volna, hogyha sokan megtanulják felismerni, ha sokan tudnak segíteni, illetve egyáltalán tudják, hogy hogyan kell segíteni a bajba jutott sztrókos emberen.
Hogyan kell felismerni?
Három fő tünete van, ami nagy valószínűséggel azt mutatja nekünk, hogy sztrókkal állunk szemben. Az egyik a száj félrehúzódása, tehát hogyha megkérjük az illetőt, akit úgy látunk, hogy rosszul vagy mosolyogjon, akkor a szájának csak az egyik oldalával tud mosolyogni, a másik oldala lefittyen. A másik tünet az a féloldaliság, tehát például zsibbad, bizsereg, esetleg teljesen mozdíthatatlanná válik az egyik oldali végtag. A harmadik pedig, hogy szavakkal nem tudja kifejezni magát, tehát hogy beszélne, de ebből egy ilyen értelmetlen zajva szöveg jön elő. Ha ez a három tünet együtt fennáll, akkor nagyon-nagyon sürgősen mentőt kell hívni. Nem kell a szomszédnénét megkérdezni, vagy az ismerős orvosra várni, hanem azonnal mentőt kell hívni, hogy egy órán belül ellátásra kerülhessen.
Mi a tapasztalatod a rendezvényen, például mennyire voltak tisztában ezekkel a dolgokkal?
Kifejezetten úgy szerveztük a rendezvényt, hogy ne csak azok legyenek ott, akik érintettek, és ismerősek valamennyire ebben a témában, tehát ne csak a betegek, esetleg a betegek családtagjai, barátai, rokonai. Kifejezetten az volt a célom, hogy nagyon sok fiatal is eljöjjön, mert hogy mégiscsak ők a jövő, és ha a fiatalkorban tudomást szereznek ezekről az ismeretekről, akkor nagy valószínűséggel egész életükben fognak tudni segíteni.
Kiket hívtatok erre a rendezvényre? Említetted, hogy fiatalokat, de honnan?
Igen. Elsősorban a középiskolásokat hívtuk. Itt nagyobb létszámmal a magisztergimnázium jelent meg, illetve nagyon nagy támogatóink voltak a miskolci jegesmedvék, ahonnan az egész U16-os csapat az összes edzővel, technikai személyzettel ott volt, és mivel a programunkhoz az egészségmegőrzés keretében, vagy az demonstrálva egy sétát is tartottunk, végig sétáltak velünk, végig részt vettek a programon, nagyon lelkesen, tulajdonképpen ők végig állták az egészet, a sétán kívül is, ugyanis olyan nagy létszámú érdeklődő volt, hogy nem tudtunk mindenkinek ülőhelyet biztosítani, illetve hát voltak, akik a Városházáról egy kicsit kiszorultak emiatt.
Lesz folytatása ennek a rendezvénynek?
Hát az országos Rotary terve az, hogy ezt a 3 éven keresztül folytassuk, tehát elvileg még 2 rendezvény várhatóan lesz.
Ezt a rendezvényeteket díjazták is, jutalmazták is az Esély és Részvétel Közhasznú Alapítványtól. Mit kaptatok, és mi lesz a sorsa?
Nagyon nagy meglepetésemre mi nyertük ezt a díjat, és a szavazatok alapján a 2. helyezethez képest 3-szoros szavazatmennyiséget kaptunk, úgyhogy úgy gondolom ez egy nagyon nagy elismerés részünkre, és azt is mutatja, hogy mennyire sikerült felkelteni az emberek érdeklődését, hiszen szavaztak. Természetesen egy oklevelet kaptunk, egy elismerő oklevelet, illetve az oklevél mellé egy 60 000 forintos párutalványt, amit már aznap felajánlottunk a Meszegyi Családok Átmeneti Otthona részére. Az otthon vezetőjével megbeszélve azonban nem decemberben, nem karácsonyi ajándékként fogjuk ezt odaadni, hiszen a tapasztalatunk, illetve az ő elmondása szerint is decemberben kicsit megnő az emberek adakozási kedve, jobban odafigyelnek a rászorultakra, tehát hogy ilyenkor egyfajta dömpingről is beszélhetünk, viszont januárban, mikor elmúlnak az ünnepek, akkor bizony jönnek a szűkösebb hónapok, úgyhogy mi januárban egy intézményi látogatás keretében fogjuk átadni ezt az adományt. Szeretném, hogyha a klubunk, illetve másik 2 támogató klubot is meghívva megismerkednének ezekkel az intézményekkel, az ott lévő emberekkel, rászorultakkal, hogy még inkább tudjuk azt, hogy hogyan lehet jól segíteni. Mert az a fontos, ugye, amikor segítünk valakinek, hogy ne azt adjam, amit én úgy gondolok, hogy neki szüksége van rá, hanem amit ténylegesen ő szeretne és számára segítség. Úgyhogy ezért meglátogatjuk őket, és velük fogjuk együtt megbeszélni, mi az, amire szeretnék költeni ezt az összeget.
Miért is jó segíteni a folytatásban? Térjünk ki arra, hogy te miért vágtál bele annó a segítő munkába, és miért érdemes ez? Miért jó ez?
Hát mondhatnám azt, hogy foglalkozásom révén is segítő vagyok, de azt hiszem, hogy ez sokkal-sokkal korábban kezdődött, még gyerekkoromban. Én egy akkor még nagy községben, ma már városban, kisvárosban nőttem fel, és amikor én első osztályba kerültem, általános iskolába, akkor voltak mostani tudásom alapján fogalmazva halmozottan hátrányos helyzetű osztálytársaim. És én mindig rossz szevő voltam, mindig kis sovány kislány voltam, viszont mindig leszittak otthon, hogyha nem ettem meg a 10 óraimat. Ezért én okosan azt találtam ki, hogy odaadtam ezeknek a gyerekeknek, akiknek nem volt 10 óraiuk, és így én is jól jártam, mert nem szittak le, illetve ők is jól jártak, mert hogy tudtak finomakat enni. Tehát azt hiszem, valahol innen indult az én életemben a segítés, hiszen később már tudatosan, amikor a gyengébb képességi osztálytársai mellé odaültettek, akkor segítettem őket a tanulásban, és ez nem azt jelenti, hogy lemásolták a dolgozatomat, hanem hogy tényleg egyfajta korepetálásszerűen beszélgettünk, foglalkoztam velük, és ez valahogy a részemmé vált a későbbiekben is. Úgy gondolom, hogy véletlenek nincsenek, tehát hogy a gimnázium után ide vezetett az utam, a pszichológia kifejezetten ugye egy segítő szakma, ebben is igyekszem, amennyit lehet, amennyit képes vagyok segíteni, és hát úgy tűnik, hogy ez nem volt elég, a szabad óráimban is szeretem ezt csinálni. És azt gondolom, hogy Valamikor régen ezt tanultam a szüleimtől, hogy adni jó, és sokkal nagyobb az az öröm, amikor adhatok is, mert nem csak nekem okoz örömet, hanem a másiknak is, és dupla öröm ez.
Mikor hoztátok létre a Miskolci Angyalok csoportot?
A Rotary Klub Miskolci Angyalok 8 évvel ezelőtt alakult, és Magyarország egyetlen női klubja, de Európában is eddig csak velünk együtt 8 női klub alakult. Mondhatnám azt, hogy kicsit viccesen, hogy az alapító atyáink azért alapítottak minket, hogy egy napra, egy estére el tudjanak szabadulni a feleségeiktől, mert hogy az alapító klub, az a Rotary Klub Miskolc-Tapolca, ez kifejezetten csak férfi klub, és hogy voltak olyan feleségek, akik szerettek volna csatlakozni a munkájukhoz, de ők valamiért nem akarták, hogy a feleségek is odajárjanak, ezért megalakítottak minket.
Beszélj a Rotary Klub céljairól és eszközeiről, tehát miben más a Rotary mondjuk, mint egy másik szervezet?
A Rotary egy világszervezet, Amerikából indult, 1934-ben született meg a gondolat, és annyira népszerű lett egy vállalat megmentése kapcsán, annak a vezetője találta ki azt, hogy milyen elvek mentén tudnák megmenteni ezt a vállalatot, hogy később megpróbálták ezt átültetni társadalmi problémákra is, társadalmi problémák megoldására is. Ennek alapja az, hogy az ide tartozó emberek magas erkölcsi és etikai elvekkel kell, hogy rendelkezzenek. Fontos, hogy a szakmájuk csúcsát nyújtsák, és hogy igen, meg legyen ez a szándék, hogy másokon segítsünk. Ezt négy alapelv, vagy a négy kérdés segítségével vizsgálhatjuk meg, amelyek így hangzanak. Mindig meg kell vizsgálnunk, hogy az a dolog igaz-e. Tisztességes-e minden érintett számára, elősegíti a barátságot és a jó akaratot, illetve javát szolgálja-e minden érintettnek. Hogyha ezek alapján működünk, akkor egészen biztos megvalósulnak azok a célok, amikkel a jó szándékunkat, a jó szolgálati munkánkat tudjuk végezni. Mert hogy ez egy jó szolgálati munka, ahol önzetlenül, és tényleg a rászorulók megsegítése a cél, nem mindig kell itt anyagias dolgokra gondolni. Tehát nem elsősorban pénzről, vagy a tárgyi adományról beszélünk, hiszen hogyha leülök egy rászoruló mellé és elbeszélgetek vele, akkor a lelkét is ápolom, nem csak a testét, mondjuk egy szeretett vendéglátással. Azért is hívjuk ennek, ugye, hogy szeretett vendéglátás, mert nem csak az ételt adom neki, hanem a lelkének is adok valamit, és próbálom gyógyítani, ha szüksége van rá. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan szolgálat, ami teljes odaadást igényel, a teljes ráfigyelést a másikra, a legmaximálisabb empátiával, és én azt gondolom, hogy ha a világ így működne mindenhol, és mindenki így gondolkodna, akkor sokkal szebb hely lehetne. De bízunk benne, és azért dolgozunk, hogy ez majd egyszer így legyen.
Balogh Beátával, klinikai szakpszichológussal, a Miskolci Angyalok soros elnökével beszélgettünk.
Csak egy másik pad, hova eljutsz ezzel. Melletted azok, kik sose fáznak, meleg padlón járhatnak, puha párnán alhatnak. Egy fordulat, száz esély van rá, a mindenből a sehová, a mélyből az égig juthatsz. Itt vagy te és én, köztünk a világ, látszólag nagy a távolság. Olyan egyformák, és
mindent át, te és én. Végtelen utak, hova érünk, az út merre halad, talán az sem mindegy, honnan jöttünk. Szintelen napok, vagy ölelő fény, nem is fontos, hol dölt el, ugyanúgy csak lépnünk kell. Egy fordulat, száz esély van rá, a mindenből sehová, a mélyből az égig juthatsz. Itt vagy te és én, köztünk a világ, látszólag nagy a távolság, de benned a szél és bennem a fér, én úgy lázad. Érzések olyan egyformák, és a szívünk legmélyén ugyan élünk mindent át, te és én. Oh. A világ, bennünk a világ. Szólag nagy a távolság, de benned a szív és bennem a fér, épp úgy lázad. Hú, itt vagy te és én, bennünk a világ, az érzések olyan egyformák, a szívünk legmélyén, ugyanúgy érünk mindent át, te és én.
A folytatásban dr. Mosolygó Marcell görögkatolikus pap karácsonyi gondolatait sugározzuk.
Nagyon boldog vagyok, hogy Szűz Máriáról szólhatok a mai napon, mert keleti egyházunknak az a szokása, hogy az ünnepet követő napon mindig azokról emlékezünk meg, akinek az ünnepet köszönhetjük. A sok ének közül a szívemhez nagyon közel áll az, amit sokszor szoktunk itt is énekelni, hogy csillag gyulladt magadságban. És a negyedik verszaka azt mondja, hogy mit adhatnék vissza érte? Mi legyen a hála érte? Itt a szívem, neked szánom, lép be rajta, légy királyom, légy ura. Annyira a bensőket fogalmazzuk meg, amikor ezt mondjuk. A 6. században élt Romanos Melodos, aki azt a csodálatos himnuszt is írta, ami karácsonyi énekünk, Krisztus születik, dicsőítsétek, és ugyanezt a problémát veti fel, amikor arról szól, hogy mit hozzunk néked, Krisztus Istenünk, amiért megjelentél a földön, mint ember érettünk. Mert minden általad teremtett lény és dolog hálaadást mutat be neked, az angyalok énekek, az éneket, az ég csillagot, a föld, a bölcsek ajándékokat, a pásztorok csodálatot, a föld istálót, a puszta jászlat, mi pedig emberek a szűzanyát. Örökké való Isten, könyörülj rajtunk. Nincsen nagyobb ékességünk, mint a szűzanya. Szent Bonaventura írja a 13. században, hogy nagy-nagy tisztelettel nézünk fel a pátriárkáknak, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak a hitére, de mindegyiknél jobban hitt a boldogságos szűz, mert olyasmit hitt el, ami emberi ésszel hihetetlen. Hogy ő lesz az örökkévaló Istennek az édesanyja, hogy az Isten megtestesül. Mindig várták a zsidók a messiás, de hogy fog eljönni, azt nem tudták. És szűzanya példaképünk ebben a hatalmas hitben, ahogyan az Istenre hagyatkozott. Azt mondja, hogy az első legyen a világ teremtésekor hangzott el, amikor azt mondta az Isten, hogy legyen világosság, legyen föld, ahogyan le van írva a Biblia elején, de ez az új teremtés, ez akkor valósult meg, amikor Gábor arkangyal szavára, hogy Máriát választja az Isten a fiának édesanyjául, akkor Mária azt mondja, hogy legyen nekem az Úr igéje szerint az Úr szolgáló leánya vagyok neki. Nem azt kérdezi, hogy mikor, hol, hogy lehetséges ez, nem kételkedik, hanem ráhagyatkozik. Azóta is minden hitnek a példaképe, és az oszlopa boldogságos szűzanya. És 431-ben, Efezusban, június 22-én, amikor az összegyűlt püspökök azt mondták, hogy szabad a szűzanyáról azt mondani, hogy Teotokosz, Isten szülő, akkor annyira örült a nép, mert az egyszerű nép nagyon-nagyon-nagyon szerette, tisztelte a boldogságos szűzanyát. Nagyon érdekes, hogy a kezdettől fogva megőrizték azokat a helyeket, ahol Jeruzsálemben is Máriáknak a tartózkodási helye volt. A keresztény hagyomány a szűzanyához kötődő emlékeket nagyon-nagyon mélyen megőrizte, mert Mária adta nekünk Jézust, a világ megváltóját. Jézus ajkáról hangzik el, János evangéliuma írja le az a mondat, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Kis agyunkba nagyon nehezen fér bele ez a titok, hogy az örökké való Isten hogyan lesz emberré. A világ mindenségben rengeteg bolygók vannak, és egyedül a Föld az, ahol olyan légkör van, hogy élő lények tudnak lenni, és előkészítette sok millió év fejlődés nyomán, hogy az ember, az Isten, akit az Isten a saját képmására teremtett, hogy az Isten megoszta az életét az emberrel, hogy legyen ember. A teremtő Isten azt akarta, hogy a szeretete, ami az Atya, a Fiú és a Szentlélek között áramlik, az kiáramoljon. De ez csak úgy tudott megvalósulni, hogyha valakinek erre az isteni örök tervre igent mond. És a boldogságos szűzanya volt az, akit természetesen a választott nép 2000 éves története ráhangolt erre a titokra. Amikor a harmadik hangú nagy doxológiát, nagy dogmatikont énekeljük, akkor minden esztendőben, tudjátok, a nyolc hang ismétlődik újból, abban azt énekeljük, hogy ne csodálkoznánk isteni eredetű szülésed fölött tisztaságos, ki nemi kísértést nem fogad veló szeplőtelen testben fiat szültél anya nélkül, ki öröktől fogva született az atyától anya nélkül, és pedig változatlanul, vegyülés nélkül, osztatlanul, mindkét lénynek sajátosságait épségben megtartva. Azért szűzanya királynőnk, imádd őt, a mi lelkünk üdvéért, kik téged teljes hittel Isten szülőnek vallunk. A boldogságos szűzanya mindig azt kereste, hogy hol tud segíteni. Még csak néhány hónapja van szíve alatt az Úr Jézus, és már megy a nagynényének, Erzsébetnek, hogy segítsen, hogy találkozzanak. Tegnap olyan jó volt látni, hogy a Kiválasztottak című filmben azt a jelenetet örökítették meg, amikor Szűz Mária elmondja a Mária Magdolnának, hogy azt az imádságot, amit Erzsébettel találkozásba mondott, ezt a himnuszt, és elküldi Lukácsnak, hogy még ezt tegye hozzá, amikor a gyermek Jézusról szóló történetet mondja. Nagyon aranyos filmbeli feldolgozása annak a titoknak, ami a szűzanya szívemélyén és a testében is és valóságosan lejátszódott, hogy az ilyen Isten hatalmas dolgot cselekedett vele, levetette a hatalmasokat a fejedelmi székből, és fölmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket betöltötte jókkal, és a gazdagokat üresen küldte el. Engem szíven talált az a mondat ebben a játékfilmben, amit a bevezetőben mondott a filmnek a rendezője, hogy senki sem született olyan szegénységben, mint a világ üdvözítője. Az az egyszerűség, az a az a minden nélküliség, eszköz nélküliség. Nem ilyennek várták. Azt várták, hogy a templomba fog majd, vagy a királyi házban fog majd születni a messiás, aki majd kizavarja a rómaiakat, de az Isten mindig meglepetést készít. A legnagyobb meglepetés az, hogy Szűz Márián keresztül megtestesült, és közénk jött, és nekünk adta fiát, aki nem elvarázsolt királyfi volt, akinek minden kívánságát teljesítették, hanem egy közülünk, aki betegségeinket hordozta, aki szenvedéseinket viselte, enyhítette, ahol tudta, és végül magára vette a kínokat, ami az emberi élethez hozzátartozik, és ugyanolyan szenvedéssel halt meg, mint minden ember a földön. És a boldogságos szűzanya mindig ott volt Jézus mellett. A zsinaton, a második vatikáni zsinaton a jelenlévő atyáknak az egyharmada kérte azt a pápától, hogy mondja ki, hogy Szűz Mária Jézusnak együtt társ megváltó, hogy ő részt vesz Jézusnak a szenvedésében, és emberek közül leginkább Máriára számíthatott az Úr Jézus szenvedésében. Az egyház nem mondta ki elsősorban ökumenikus okok miatt, pedig nagyon sok egyházatya beszél arról részletesen már a 4.-5. században, hogy milyen mélységes belső lelki kapcsolat volt a szűzanya és az Úr Jézus között. De mégsem mondta ki, hogy nehogy a reformátusok és az evangélikusok meg más keresztény közösségek irányába falat építsünk. Nekem az is tetszik ebben a kiválasztottak sorozatban, hogy úgy mutatja be az apostolok életét, meg a boldogságos szűzanyát is, mint aki nem csak egy a Jézus követők közül, hanem aki az egész közösségnek az összefogója. Akire számíthat Mária Magdolna, ilyen apróságokat mutatnak be, hogy megtanítja Mária Magdolnát írni, olvasni, ő vele iratja le a levelet, ő Mária kovász az apostolok között. Tehát, hogy ezek szabad keresztények, akik ezt a kiválasztottak sorozatot készítik, úgy mondnánk, hogy bűnközdisták, és nem a történelmi egyháznak a közvetlen tagjai, de egyetlen egy mondat nem volt olyan, a részeket, ameddig végignéztem, ami ne a katolikus egyház tanításának felelt volna meg. Tehát, hogy bele tudjuk magunkat élni abba a lelkületbe, amely abban az időben volt, tudomásul kell venni, hogy amikor az Isten fia közénk jött, akkor a legnagyobb szegénységet választotta. Mi mindig még akarunk, még ezt akarjuk elni, még az legyen, akkor leszek boldog, hogyha azt megszerzem. Szűzanyától meg azt tapasztaljuk, hogy legyen meg a te akaratod.
Az elmúlt percekben dr. Mosolygó Marcell görög katolikus pap karácsonyi gondolatait hallották. folytatásban Boronkai József atyát, a Miskolcavas görögkatolikus egyházközség parókusát hallják, aki a Szentföldről tartott előadást a híveinek.
Csodálatos volt látni Jeruzsálemnek a fényeit, és ahogyan ezek a fiatalok egymás kezét megfogva, mindegy, hogy milyen nációhoz, teljesen mindegy, milyen valláshoz, milyen kulturális háttérrel, de együtt tudtak imádkozni a békért, és hogy jöjjön el az üdvözítő, hogy velünk az Isten, Immanuel, sokszor el is hangzott. Na most, ha már így megalapoztuk ezt az együttlétet, akkor én néhány kép segítségével próbálok mindenkinek kis segítséget nyújtani, és nagy-nagy örömmel teszem azt, hogy beszélek a Szentföldről, mert hát az utóbbi egy évben, lassan másfél évben a Szentföldre túl sokan nem jutottak el, és nem is nagyon lehet eljutni. Ennek megfelelően talán ez a lelki utazás pótolja mindazt az arándoklatot, amit az ember megpróbál akár a Szentföldön megtenni. Én utat igyekeztem most számotokra bemutatni, és igyekszem bemutatni. Ez pedig egy nagyon-nagyon ősi út, a pátriárkáknak az útvonala. Ábrahám, Izsák, Jákob, de hozzáteszem akár Józsefnek is az útvonalát, ide lehetne benni. A pátriárkák útvonala, ami részben érinti Názáretet, részben pedig érinti Betlehemet, és természetesen ugye útközben Jeruzsálemet is érinti, majd úgy is fogjuk látni a kivetített képeken. Van itt egy nagyon-nagyon fontos Lukács idézet, József is fölment Galilea Názáret nevű városából, Júdeába, Dávid városába, Betlehembe. Tehát, hogyha a szentírási részből keressük, mert hát a biblia kutatók számára Betlehem, mint ahogyan más bibliai városokkal együtt, hát Betlehemből is van több egyébként a Szentföldön, így Galileából is találtok egy Betlehem nevű helységet, és hát a biblia kutatókat egy kicsit úgy megosztotta, vagy elbizonytalanította, hogy most akkor Názáretből Betlehembe, Galileából menni, vagy Galileából Júdeából menni azért nem éppen egy egyszerű történet. És hát ez az a szentírási idézet Lukács evangéliumából, ami nagyon-nagyon világosá teszi, hogy melyik Betlehemre is gondol a szerző, aki mindennek gondosan a végére járt, ez nem más, mint Lukács, aki evangéliumát hát később írja meg, mint Máté, később írja meg, mint Márk, egészen más a felfogása, és hát az élményeknek a behatárolása, mint Jánosnak, és ő az, aki nem volt apostol, aki utána járt gondosan mindennek, ezért a Lukács féle evangéliumot követve azt mondhatjuk, hogy egy történet kutatási kontextust is látunk magunk előtt. Tehát senki ne vonja kétségbe, hogy melyik Betlehemről van szó, Betlehem, amely Juda városában található. Na nézzük akkor a következő diát, és akkor egy kis bemelegítő történetet hadd mondjak el, hiszen én a karácsony megelőző bűnbánat időszakban, ami a keleti egyházban november 15-én van, tehát november 15-től mi elindulunk lélekben, ugye zarándokolunk mindannyian, és én azt a fogadalmat tettem, hogy ha sikerül, akkor én ezt az útvonalat igyekszem megtenni. Hát érthető okokból nem lehet elmenni a Szentföldre, és talán nem is ildomos most oda eljutni, de ezt a 150 kilométert valamilyen formában én igyekszem megtenni. Hát igyekeztem egyébként futva, gyermekeimmel, feleségemmel, vagy éppen mi az, ami számomra abban a néhány órában, amit el tudtam különíteni minden héten erre az alkalomra, igyekeztem magam egyébként követni a térképen is. Vagyis ha megtettem 5 kilométert, akkor néztem, hogy Názáretből, vagyis az Angyal Üdvözlet Bazilikájától, hogyha elindulok a Pátriárkák útvonalán, akkor nagyjából most hol lehetek. Megtettem 10 kilométert, megint hozzáadtam, és azon az útvonalon mentem tovább. És ez így is történt, körülbelül 2 hétig, amikor volt egy kis sérülés a lábamon, és abba kellett hagynom körülbelül egy a 60 kilométernél. És akkor mindjárt meg is mutatom, hogy én most nagyjából hol járok ebben a történetben. De izgalmas volt számomra is ebben a karácsonyi készületben követni a Szent Családnak a mozgását. Hát itt most egy térképet látunk, Názáret városa van fölül, majd pedig ez a sötét színnel elkülönített terület a Jordán folyónak a nyugati oldalán, az pedig már mutatja a cisziordániai területet, és hát Cisziordánia gyakorlatilag az az övezet, ami a Jordánnak, ugye a nyugati oldala, talán a történelemből azért ismerjük, hogy a 60-as, 70-es években, amikor Izrael függetlenségi háborúinak következtében vagy területet szerzett, vagy éppen területet veszített, ez a terület Izrael területén maradt, de korábban ugye Jordániához kapcsolódott, ezért nevezik ugye a Jordánon túli területnek, legalábbis ezen a térképen. A képnek a túloldalán azt látjuk, tehát nekem itt a bal oldalon egyben lehet látni ezt a területet, és az a piros csík, az mutatja magát az útvonalat. Egy nagyon-nagyon ősi útvonal, több útvonala is van egyébként Izraelnek, de azért alapvetően ez az egyik legfontosabb. A 60-as számot tetszenek itt látni, ugye a 60-as út az Egyesült Államokban is egy nagyon-nagyon fontos útvonal, ami gyakorlatilag kelet és nyugatot, vagy államait köti össze, az egyik leghosszabb útvonal. És mivel ugye Izrael is nagyon erősen ugye amerikanizálódott, éppen ezért ez az útvonalat, ami nem csak Názáretet érinti, és nem csak Betlehemet, és azt megelőzően ugye Jeruzsálemet, hanem megy, folytatódik tovább, elnevezték 60-as útnak pont ennek okán. Ami érdekessége most ennek a térképnek, amit látunk, az tulajdonképpen nem más, mint ez a Jenin nevű helység, ami tulajdonképpen egy menekült tábor. Ugye a múlt éven októberben talán nagyon sokan a gázai övezetnek a fogalmával vagy területével megismerkedtek, de most ugye látjuk azt, hogy ebben a táborban, itt Jenin környékén, itt Cisziordániában elég sok olyan ember él, nehéz körülmények között, akik sajnos nem tudják megélni a korábbi identitásukat. Na, menjünk tovább a következő képre. És itt már látjuk ennek az útvonalnak egy kicsit a további egységeit, és nagyon-nagyon érdekes az útvonal mentén látni azokat a fekete pöttyöket vagy csillagokat, amelyek a 2018-as támadásokat, illetve hát az útvonal, mivel nagyon-nagyon nehézkes, éppen ezért sokan azt mondják, hogy szinte a halálnak az útvonala. És ez nagyon sokan Izraelben ezt a 60-as utat így ismerik, hogy számtalan konfliktus, ami tulajdonképpen Cisziordánián keresztül vezet, nem veszélytelen. És nem csak azért, mert szerpentineken megy az útvonal, hanem azért, mert Szamaria területén keresztül, vagyis Galilea, illetve Judea közötti terület, ami egyébként az izraeliták számára is egy, még Krisztus korában is egy viszonylag veszélyes helynek volt apostrofálva. Hát itt látjuk, hogy hány embert öltek meg, hozzáteszem, hogy ott Nablusz környékén, ami egyébként ugye Szamaria elnevezést is kapott, ott található egyébként Józsefnek a sírja a pátriárkák közül a hagyomány szerint, és ugye ezen a héten is, bocsánat, meg az előző héten is, hát több olyan zsidó zarándok is érkezett ebbe a, vagy erre a területre, hogy nem kértek engedélyt a palesztin hatóságtól, és hát bizony atrocitások közepette mentették őket onnan ki. Tehát konfliktussal megtűzdelt területről beszélünk. Menjünk tovább. És akkor itt már természetesen látjuk ott északon Jeruzsálemet, szintén az útvonalhoz kapcsolódóan Beit Jala, ami tulajdonképpen Betlehemnek az egyik külvárosi egysége. Hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon erős keresztény közösség él itt, egy erős keresztény bázis Betlehemben. Majd ahogyan elhagyjuk ezt a területet, Hebron városára találunk, és ez tovább folytatódik egyébként, mondhatjuk, hogy elhagyja a jelenleg Izraelnek a területét is. Gondoltam, bemutatom így egységben magát az útvonalat, és ahogyan tovább megyünk, még egy érdekességet hadd mondjak erről az útvonalról. Azt hiszem, hogy néhány évvel ezelőtt, szerintem másfél évvel ezelőtt, 2023-ban a korabeli izraeli amerikai nagykövet, illetve a CIA-nak a korábbi vezetője, igazgatója, hát kísérletet tettek arra, hogy ők a 60-as útvonalat végigjárják együtt. Ugye mind a ketten valamilyen szinten azért kapcsolódnak ehhez a történethez, és egy nagyon-nagyon szép filmben bemutatják az útvonalnak a különféle szent helyeit, és hogyha valakit netalántán érdekel, akkor érdemes erre netalántán odafigyelni. Na de nem azért jöttem most ide, és nem azért készülünk karácsonyra ebben a formában, hogy csak történeti háttérről beszélgessünk, hanem azért, hogy érzésekről és olyan belső intuíciókról, amelyek nagyon-nagyon fontosak, hogy megéljük helyesen a karácsonyt. Én most egy kicsit az előtörténettel beszélni. Az előtörténetről igyekszem beszélni. Mi az, amit látunk? Hát egy nagy út, ahogyan próbáljuk a térképen megkeresni Izrael, de hozzáteszem, hogy a Szentföld az nem pusztán Izrael. Északon Libanon, Szíria, Jordánia, és természetesen még Szaúd-Arábiának is bizonyos részei, sőt a Sinai félsziget és Egyiptom is. Hozzáteszem, ez egy egység, egy földrajzi egység, amiről beszélünk, mert nem Jézussal kezdődik a Szent Földnek a fölfedezése, hanem az azt megelőző időkben a választott népnek, ugye az izraelitáknak is, az ígéret földje, az tulajdonképpen ugye a kánaánitáknak a föld területe volt. Ami szűkebb értelemben tényleg a jelenlegi Izrael területe, de hogyha tágítjuk a horizontot, akkor azt mondom, hogy egészen a jelenlegi Iránnak, vagyis a Perzsa-öbölből kellene vizsgálnunk ezt a területet. Úrvárosa, Hárán városa, majd ezt követően egyébként jutunk el a korabeli Jeruzsálemhez. Én egy címet adtam ennek a diának, és nagyon-nagyon kedves számomra ez a gondolat. Van egy ilyen olasz szám is, hogy Lombe Licode al Mondo, Giovannottinak, hogyha valaki netán ismeri ezt a nagyon jó kis számát, de a föld köldöke. Jeruzsálem a föld köldöke. Amikor a jeruzsálemi templomokban jártam, akkor soha nem tudtam, hogy miért is vannak a szentélyben, illetve nem is a szentélyben, hanem a templom hajóban sok helyen ilyen csonkok. Nagyon érdekes, úgy néz ki, mint egy toboz, mint a fának ugye a termése, a fenyőfának a termése. És kérdeztem is, hogy miért is van lekoptatva ezeknek a kis szobrocskáknak a teteje, mit is jelent ez? És akkor azt mondták nekem, hogy nem tudod, itt vagy Jeruzsálemben, Jeruzsálem és Jeruzsálemnek minden egyes temploma a világ köldöke. És tényleg az, mert hogyha megnézzük azt a térképet, ami ott található a képnek a jobb oldalán, a sarkában, akkor a korabeli, főleg ugye a középkorban, meg az antik világban, amit ismertek a világból, az akkori világból, az három földrész volt, ugye Afrika, Ázsia és természetesen ugye Európa is. Valami összekötötte őket, minden középkori térképnek a szíve és középpontja Jeruzsálem. Olyan ez, mint egy virág, de ez a világ köldöke. Ez földrajzilag is abban a világban, de hozzáteszem, hogy transzcendentálisan is. Az ember ott valami nagyon-nagyon furcsát érez, aki járt már ott. Azt tudja, hogy mit jelent a Jeruzsálem szindróma. Még ha néha ízlelgetjük is ezt a fogalmat, én azért láttam olyan embereket, akik nem tudnak mit kezdeni, lelkileg nem tudják feldolgozni, hogy itt vagyok azon a helyen, ahol az üdvösség történetnek a legfontosabb eseményei, ami engem is érintenek, itt vagyok ezen a helyen, meg tudom érinteni, meg tudom fogni. Hát most játszunk el tényleg azzal a gondolattal, hogy ott vagyok Betlehembe, a születésnek a barlangjába. Hát mi azért állítunk Betlehemet, azért próbálunk olyan körülményeket templomban teremteni, vagy netalántán odahaza, hogy közel legyünk ahhoz a helyhez. Hogy milyen jó lenne megérinteni. És amikor pedig ott van valaki, például egy zarándok, és megérinti a helyet, ahol Krisztus születik, vagy ahol Krisztusnak a keresztje állt, és még mondhatnánk a bibliai eseményeket, amelyeket ugye, az archeológusok föltártak, és megérint, és eljut ennek a tudatához, akkor sokszor nem tud vele mit kezdeni. Én néhányszor jártam a Szentföldön, az elején nem is akartam ezzel az egész történettel mit kezdeni, mert az volt számomra mindig nagyon fontos, hogy megtaláljam ezeket a helyeket. Na most, amikor néhány év után, mondjuk egy évtized után úgy rádöbbentem arra, hogy na akkor nekem papként ez mit is jelent, akkor kezdtem tudatosítani. És hogy ezt a határt elkezdtem súrolni, hogy mit is jelent ez a szindróma. Egy ilyen, mint hadd fogalmazzak meg, egyszer volt alkalmam úgy egy nagyon-nagyon szűk csoporttal eljutni a Szentföldre. Négy szemét kellett vezetnem, és nagyon sok szabadidőm volt a Szentvárosban. Rossz idő is volt, november vége, december eleje, és az Ilona kápolnába jutottam le. Nem volt ott senki. Ez az a hely, ahol Ilona császárnő a keresztény hagyomány szerint megtalálta Krisztusnak a keresztjét. Több keresztet is találtak, az egyik csodálatos gyógyulást mutatott, azonosították a keresztet, és len, ez tulajdonképpen a Szentség Bazilika alatt egy barlang. Mondhatjuk azt, hogy az egy az egy kőbánya, és megmaradt az a formája, az egy legautentikusabb része annak a templomnak, és leültem ott a lépcsőn, mert arra gondoltam, hogy nagyon-nagyon ritkán lesz alkalmam ezt így megélni. Mindig csoportot vezetve, 30, 40, 50, 60 ember, jönnek az emberek, számtalan csoport egymást éri, az imádság, és soha nem fogom elfelejteni azt a jelenetet, ahogyan a meredett lépcsőkön keresztül valaki úgy jött le, hogy közben mindkét kezével nagyon-nagyon lassan érintette ennek a barlangnak a falát, és minden négyzetcentiméter igyekezett a tudatába, a lelkébe, és hát ilyen taktilikus módon megérintve mindent, így jött le. Nem is vett engem észre, mert én ott kuporodtam valahol lent ebben a barlang kápolnában, és ugye elcsodálkoztam ezen, akkor jutottam el arra a tudatra, hogy hát igen, az ember számára egy óriási kegyelem eljutni a Szentföldre.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Balogh Beáta klinikai szakpszichológussal, a Rotary Klub Miskolci Angyalok csoportjának soros elnökével beszélgettünk, majd dr. Mosolygó Marcell görögkatolikus pap karácsonyi gondolatait hallhatták. Adásunk végén pedig Boronkai József atya, a Miskolci Avas görögkatolikus egyházközség parókusa beszélt a Szentföldről. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. Grunda Jánosnak is köszönöm a hozzájárulását a műsorhoz. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.